Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Átfogó stratégiai partnerségi megállapodást kötött Kína és Magyarország, jelentette be a kínai elnök és a magyar miniszterelnök Budapesten. Orbán Viktor azt mondta, fontos kétoldalú együttműködésekről írtak alá dokumentumokat, megköszönte, hogy díszvendégként meghívták Magyarországot a legnevesebb kínai kereskedelmi vásárra. Bővítjük az együttműködést a nukleáris területen, miután hazánkban zajlik Európa jelenlegi legnagyobb ilyen beruházása, ismertette a kormányfő. Magyarország továbbra is korrekt, tisztességes körülményeket biztosít a kínai vállalatoknak, és megteremtjük a lehetőségét, hogy a legmodernebb nyugati és a legmodernebb keleti technika találkozzon, szögezte le. Orbán Viktor szerint különösen szükség volt a látogatása akkor, amikor a szomszédban háború zajlik. Magyarország hangja Európában magányos, ahogy fogalmazott, Európa a háború oldalán áll, de hazánk kivétel, támogatjuk a kínai béke kezdeményezést is. Xi Jinping közölte, a kínai övezet és út kezdeményezés és a magyar keleti nyitás összeegyeztethető egymással. Kiterjesztjük az együttműködést a feltörekvő ágazatokra. Azt mondta, a kultúra mellett a sport és a média területén is erősítjük az együttműködést. Több fontos nyilatkozatot írt alá Magyarország és a Kínai Népköztársaság a Karmelita Kolostorban. Kína 2023-ban hazánk 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás, részben ennek is köszönhető, hogy Magyarország a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában, emelték ki elemzők. Előzőleg a Budai Vár Oroszlános udvarában ünnepélyes katonai ceremónia keretében a köztársasági elnök Sulyog Tamás fogadta Xi Jinping kínai államfőt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. A plenáris találkozón a kínai elnök kijelentette, a két ország közötti együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Ismertették, a gazdasági kapcsolatok erősödésének gyakorlati megvalósulása a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése, és az, hogy hamarosan már 7 kínai nagyvárosba indul közvetlen légijárat Budapestről, továbbá hazánk kedvezményezettje lett a kínai vízummentességi programnak. A hivatalos látogatás végén a kínai államfő meghívta a magyar köztársasági elnököt Pekingbe. A szükséges engedélyek birtokában az építési munkálatok Szegeden megindultak, és zajlik az infrastruktúra kiépítése is, így jövőre már legurulhatnak az első BYD modellek a szegedi gyár szalagjairól, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter tudatta, hazánk európai gazdaság is súlyát nagymértékben növeli, hogy a kínai BYD az autóbuszgyára után az első európai elektromos autógyárát is idehozza, emellett az együttműködés további kiterjesztéséről is egyeztetnek. A NATO ukrajnai missziója fegyverek szállítását és katonai kiképzést jelent, a következő 5 évben is harcokra számítanak, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kabinet továbbra is úgy véli, nem lesz megoldása a konfliktusnak a csatatéren, ahol már 800 ezer ember vesztette életét. Gulyás Gergely elmondta, sikerült letörni a háborús inflációt, ami 3,6%-ra esett márciusra. 2024 a növekedés újraindításának az éve, és ezt az első negyedéves adatok is mutatják. A magyar növekedés az unió éllovasai közé tesz minket, 2025-ben a 4,1%-os GDP bővülés is reális lehet, fejtette ki. A már befogadott CSOK plusz kölcsönkérelmek összege meghaladja a 83 milliárd forintot, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, több mint 3100 család érdeklődött már a termék iránt, és az egy igénylőre jutó átlagos kölcsönösszeg 26 millió forint. Ez majdnem kétszerese a korábbi CSOK-nak. A náci Németország felett aratott győzelem 79. évfordulóján a moszkvai Vöröstéren rendezett katonai díszemlén mondott beszédet az orosz elnök. Vlagyimir Putyin azzal vádolta a nyugatot, hogy globális konfliktust kockáztat, és kijelentette, senki sem fenyegetheti a világ legnagyobb atomhatalmát. Azt mondta, Oroszország mindent megtesz a globális összecsapás megakadályozásáért, de nem engedi, hogy fenyegessék, és az orosz hadászati erők állandó harckészültségben állnak. Védelmi kutatóközpont létrehozásáról kötött megállapodást a német Dynamite Nobel Defense GmbH és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Kaposváron. A magyar haderőt támogatják, páncélelhárító kézi fegyvereket biztosítanak, a tervek szerint drónokat fejlesztenek, amelyek 3D-s térképekkel aknamezők azonosítására, felderítésére is képesek lesznek. A kaposvári a cég első ilyen külföldi létesítménye lesz. Végül az időjárásról. Sokat csüt majd a nap, de gomoly felhők képződnek. Legfeljebb néhány helyen fordulhat elő futó zápor, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Sík Sándor, Pitty-Pang. Hadd utánzom a régi mestert, ki mikor oltárképet festett, mint szolgát vagy közkatonát, oda csempészte önmagát. Én is, hogy elérzékenyedve fonom rá faragott fejedre kusza vadvirág füzért, hadd ejtek egy szót magamért. Bizony nem voltam hajdanában nagyon beszédes az imában. Többet beszélt hozzám az Úr, mint hozzá én hálátlanul.
Gyerek is van, gond a szülőnek, hogy a szava későre jő meg, addig csak hallgat és hebeg. Isten előtt, ki nem gyerek? Gyerek én is, néma, esetlen, imádkozásra tehetetlen, s néma gyereknek oda át, anyja megérti a szavát. Én, édesanyám, te megérted ezt a furcsa kézláb beszédet, hogy térdedhez törleszkedem, s öledbe fölkéreckedem. Ahhoz, kihez dadogni nem mer a szavahíjas férfi ember, malasztal teljes szent kezed, szavak nélkül is elvezet. Hogy hát egy így énfajta fonnyat, pitypangot is láncomba fonnyak, és ő is testvérkéivel oltárodon hervadjon el. Egyet kérek, ha önfeledve Jézuskád ringatod öledbe, akkor mit szépséget sugald, zümmögd el néki ezt a dalt.
Sík Sándor Pitypang című versét Tóth Levente előadásában hallották. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével. Később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe, egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást, tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten a Mikszert Kálmán téri piarista rendházban.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mai műsorunkban Csajkovszki pályáját mutatjuk be. A zeneszerző az orosz romantika egyik leghíresebb alakja. A komoly zene fontos újítójává vált érzelmekkel teli szimfóniáival, balettjeivel és operáival. Természetes és kecses ritmikájú művei tele vannak könnyedséggel, érzelmekkel és olyan elragadó dallamokkal, melyek ismerősen csengenek a legtöbb hallgató fülében. A 19. század végének vezető orosz zeneszerzője Pyotr Iljics Csajkovszkij 1840. május 7-én született. Apja az állami bányák felügyelője volt, anyja félig francia származású, gyermeküket is francia nevelőnő gondjaira bízták. Csajkovszkij zenei érdeklődését nem támogatták, úgy gondolták, hogy a muzsika ártalmas az izgága gyerekre. 1850-ben Szentpétervárra költöztek, s őt igazságügyi iskolába íratták. Ezekben az években zenei nevelése csak az iskolai ének, zongora és összhangzattanórákból állt, rendszeresen járt viszont operába. Amikor 1854-ben anyja kolerában meghalt, hogy bánatát enyhítse, írt egy keringőt zongorára. 1862-ben beiratkozott a Pétervári konzervatóriumba. Igazságügyi minisztériumi beosztását csak hamar ott hagyta, s elmerült a zenében. Első művét Osztrovszkij Vihar című drámájához írt nyitányát tanára Anton Rubinstein még felszínesnek tartotta. Mégis 1865-ben Rubinstein fivére Nikolaj összhangzattani tanári állást kínált neki Moszkvában. Ekkori művei az Ötök nevű csoport zenéjével rokoníthatók. A Balakirev vezette muzsikusok Glinka törekvéseit folytatva az orosz népzenén alapuló új zenei nyelvet akartak teremteni. Rómeó és Júlia fantázia nyitánya, Vakula a Kovács című vigoperája is közel állnak Balakirev népi ihletésű zenéjéhez. Csajkovszkij idegösszeomlást kapott, majd hisztérikus munkalázban komponálta negyedik F-moll szimfóniáját, a Hattyúktava balettet, és elkezdte nagy operáját az Anyegint. 1876-ban levelezést kezdett egy tisztelőjével, Nagy Esda von Meckkel. A gazdag özvegy elegendő évjáradékot juttatott neki, hogy feladhassa tanári állását, és egész idejét a komponálásnak szentelhesse. A bőkezű életjáradék intenzív munkára sarkalta, ekkoriban írta a D-dur hegedű versenyt, a C-dur vonós szerenádot, az olasz kapricsót és az 1812 nyitányt. Csajkovszkij hegedű versenyét 1878 tavaszán komponálta, s jó barátjának, Auer Lipótnak dedikálva jelentette meg. Auer a hegedű szólam bizonyos részeit hangszerszerűtlennek találta, és szerette volna átdolgozni, de nem volt rá ideje. Így az 1789 márciusára kitűzött bemutató elmaradt, s híre ment, hogy Csajkovszkij hegedű versenye játszhatatlan. Végül az orosz származású Adolf Brodsky mutatta be 1881-ben Bécsben Richter János vezényletével. A mű első tételének formai érdekessége, hogy a hosszú bravúros kadenciát a szólista nem a tétel legvégén, hanem a kétharmadánál, mint egy a visszatérésre való rávezetésként játssza el. A kancsonetta feliratú lassú tételt a fúvósok színpompás hangzású bevezetője indítja, s majd ez vezet rá a szünet nélkül következő fináléra is, amely a nyitótételhez hasonlóan felvonultatja a 19. századi hegedűjáték teljes technikai arzenáját, s könnyed rondó témájával és dudakíséretes, rusztikus epizódjával rendkívül hatásos kicsengést ad a műnek. Most a D-dur hegedű verseny első tételét hallhatjuk Baráti Kristóf és a Nemzeti Filharmonikusok előadásában. Elhangzott Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tétele Baráti Kristóf és a Nemzeti Filharmonikusok előadásában. 1885-ben Csajkovszki a Moszkva környéki Majdanovóban telepedett le. 1888-ban európai hangversenykörutat tett, amelyen maga vezényelte műveit. Ezután írta második Puskin operáját, a Pikdámát, majd a Csipke Rózsika balettet és az ötödik Émol szimfóniát. Ez utóbbi darabok egyre feszültebbek és indulatosabbak, tele vannak hisztérikus újongással és neurotikus reménytelenséggel. Angliában és Amerikában dirigálta a népszerű bémol zongora versenyét és negyedik szimfóniáját. A Diótörő balett zenéjéből írt Szvit viharos sikeresen tudta azonban megállítani hanyatlását. Idegállapota tovább súlyosbodott, amikor Nagyesda véget vetett levelezésüknek és az évjáradéknak is. A PIK dáma jogdíjai biztosították számára a megélhetést, és ekkor már állami nyugdíjat is kapott, de a szakítás okozta lelki sérülést nem tudta kiheverni. Utolsó művét, a 6. H-moll patetikus szimfóniát 1893. októberében vezényelte Szentpétervárott, de a darab hűvösebb fogadtatása csalódást okozott neki. A zeneszerző 1893. november 6-án halt meg Szentpétervárott. Csajkovszki személyisége elválaszthatatlan zenéjétől. Életműve elfojtott érzések egyszer elbűvölő, máskor külsőséges kifejezése. Lirikus drámáiban a szereplők érzésvilágát kifejező zenei jellemrajzzal tárja fel. Kétségbeesése a kor hatalmas alkotásában, a 6. szimfóniában tetőzik. Zenéje a dallam és a képzelet gazdagságát, a hangszerelés iránti rendkívüli érzékét mutatja. Késői műveiben elvetette a tudatosan orosz nemzeti jelleget, s a nyugati romantikához közeledett, ám érzelemvilága nem kevésbé orosz, mint az ötöké. Megítélését sokszor a divat szabta meg. A közönség szerette, sok szakértő viszont kétségbe vont a zenei értékét. Vitathatatlanul ő a klasszikus balettzene legnagyobb mestere. Szimfóniái nem egyenletesek, de mind tartalmaz értékeket. Befejezésül hallgassuk meg a már említett 6. H-moll patetikus szimfónia 3. tételét a Philadelphia zenekar előadásában Ormándy Jenő vezényletével. Elhangzott Csajkovszki 6. H-moll patetikus szimfóniájának 3. tétele a Philadelphia zenekar előadásában Ormándi Jenő vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!